És vannak olyanok, akik még most járnak iskolába, tehát, hogy nagyon eltérő tudásbázissal bírunk. Úgyhogy ezt majd megpróbáljuk kamatoztatni, hogy ilyen eltérőek vagyunk, és akik fiatalabbak még a homeopátiában, azok forduljanak azokhoz a kérdésekkel, akik idősebbek, és a fiatalok pedig olyan kérdéseket fognak szerintem megkérdezni, amit mi már idősebb homeopaták nem is gondolnánk, hogy az még kérdés lehet. Szóval, hogy mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy ez egy jó közösség legyen. De az egyik feladatunk az ugye az lesz, hogy egy szintre hozzunk mindenkit, legalábbis rendszer szemléletből, hogy tudjunk együtt haladni. Mert azt gondolom, hogy ahol most tartunk, az, ami megvan mindenkinek, ugye az a szelfélelési módszerekből, az a tünet alapú szelfélelés. Látszik ugye jól a ilyen mindenkinek? Igen. 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 Pont ezt kérdeztem, hogy...
Jó, csak másképp jegyzettel az ember.
Igen. Igen, igen, igen. Ugye amikor tünet alapú szelfélelés történik, akkor a testi, lelki, mentális tünetek alapján választunk mindig szert. Vagy a bevált indikációk alapján is lehet, vagy etiológia, specifikus szereket is választhatunk, vagy miazmatikus szereket. Ugye van a hagymaszélhéjszerű szerfelírás, vagy az izopátiás szereket is adhatunk bizonyos alkalmakkor. De minden esetre az alkati konstitucionális kezelésnél ugye a totálitást vettük figyelembe. A fő tüneteket és modalitásukat, a kísérő tüneteket és modalitásukat, és általános fizikai tüneteket és lelki tüneteket. Ugye ez az, ami mindenkinek megvan elvileg. Hányszor voltatok olyan helyzetben, hogy felvettetek az esetet, és ez mind-mind megvolt, és mégis ott repertorizáltatok, és ott álltatok a repertorizáció végén, és mégis többször jöhetett volna szóba. Volt-e ilyen valakinek a praxisában? Ugye? Szóval, hogy ugye ez egy általános tapasztalat, hogy és hogyha ezt a rubrikát veszed, akkor sokkal inkább ennek látszik, ha azt a tünetet veszed hangsúlyosabb, akkor inkább. Tehát, hogy ez egy kicsit olyan, mint amikor az lenne a feladatunk, hogy keressük meg ezt a sárga házat, amelyik mondjuk egy emeletes, ívelt kapubejárata van, vannak növények ültetve az elejére, az utcafontra néznek ablakai, szóval sorolhatnám még, amiben láthatjátok, hogy még mindig nagyon lenne, nehéz lenne választani és megkeresni azt a sárga házat, amire én most éppen gondoltam. Mert hogy azt se tudjuk, hogy hol keressük, jó utcában vagyunk-e? Vagy jó országban vagyunk-e? Egyáltalán jó kontinensen járunk-e? Ugye ez kérdés lehet. Úgyhogy a rendszer szemléletnek az egyik fő előnye, itt, igen, valami, kiugrottam a diából, hogy térképeket fogunk kapni a homeopátiás szerekhez. Akár úgy is tekinthetjük, hogy a birodalmak azok a kontinensek. Képzeljétek, pont 8 birodalom van és 8 kontinensünk van. Úgyhogy ez egy teljesen találó dolog. Melyik ez a 8 birodalom? Ezek nem költői kérdések. Szóval, hogy nem azért kérdezem, hogy én megválaszolom, tudjátok ezeket. Ásványi. Imponderábiliák, nagyon jó. Gombák, nagyon jó. Baktériumok, szarkódák. Vírusok. Itt van a 8. Megvolt a 8? Oké. És akkor az országok, azok lehetnének az albirodalmak. Na, abból nincs annyi pontosan, szóval azért annyira nem szép az analógia, de ugye lehetne az emlősök osztálya, vagy a szivacsok osztálya, vagy a csalánzókék volt, ezek lehetnének az országok például. És a megyék, vagy államok, azok lehetnének mondjuk, most mondjuk egy példát, mondjuk azok lehetnének a macska alkatúak rendje. És a városok azok a macskafélék alrendje. És a kerület azok a macskaformák, vagy lehetnének a párduc formák, mindegy. És az utca a linkszekhez vezetne, és úgy el tudná, hogyha tudnánk a pontos házszámot, ez eljuthatna a kanadai híjúszhoz mondjuk. Szóval értitek? Tehát, hogyha van egy térképünk, és ott tudjuk az utat, akkor ez el fog minket vezetni olyan helyekre, olyan szerekhez, amiket akár nem is ismerünk most. És persze eljuthatunk olyan szerekhez is, amiket ismerünk. Ugye, ha egy vízrajzi térkép áll rendelkezésünkre, akkor nem nagyon tudjuk, hogy mikor lépjük át a megye határokat. És, vagy hogy azt se tudjuk, hogy hol lehet vonatra szállni. Szóval, hogy különféle célokra, különféle térképek kellenek, és a különféle eseteket más-más térképek szerint fogjuk tudni megkülönböztetni. Ezért, és attól függően, hogy az adott beteg éppen mit fog hangsúlyozni az ő esetében, azt szerint kell megválasztanunk a térképet. Szóval az egyik feladatunk az lesz, itt a két év során, hogy megtanuljuk a különféle térképeket, és azok használatát, és tudnunk kell, hogy mikor, melyik lesz jó nekünk, illetve melyiket hogyan tudjuk ma jól ötvözni. És ez lesz a rendszer szemléletű eset megközelítés, amikor is a szereket az eredetük alapján tesszük csoportba. Ez nem egészen új a homeopátiába, mert már Hering is írt arról, hogy azok a szerek, amelyek a kiinduló anyaguk származása alapján közeli kapcsolatban vannak egymáshoz, azoknak a tüneteiknek is hasonlónak kell lennie. A kémiai kapcsolatnak a gyógyító kapcsolatban is meg kell jelennie. Amelyeknek hasonló a szaga a foszforhoz, azaz az arzénhoz, a hagymához, azoknál a tüneteknél is kell, hogy legyen hasonlóság, mondta Hering. Tehát, hogy nem egy új koncepció ez a homeopátiában, hogy kapcsoljunk össze szereket eredet alapján. A rendszer szemléleti megközelítésnél ugye az a fő gondolat, hogy minden szernek van egyfajta kvalitása, amit a kiindulási anyag határoz meg. Milyen térkép, kiktől kaptunk térképeket ehhez a rendszerhez? Hát fantasztikus térképkészítőink születtek a 20. században, és zajlik még ez a munkásságuk a 21. században is. Ugye Scholten volt, aki elkezdte a periódusos rendszer alapjainak lefektetésével, folytatta Sankaran, aki még ő tovább fejlesztette a periódusos rendszert, de kifejlesztette egy érzetmódszert nevű módszert. És a Joshi házaspár, ők az állatokat helyezték el a térképen. Jakir, egy izraeli homeopata nő pedig a növényeket helyezte el a térképen. Persze Scholten aztán megcsinálta a növények térképét is, és Gandhi pedig csinált egy elsősorban állatokról szóló másik fajta térképet, aminek más az alapja, mint amilyen a Joshiéké. Ezeket a térképeket mind meg fogjuk ismerni a két év alatt, és megtanuljuk őket használni. Ugye a rendszer szemléletnél az első dolog, ami egy biztos kapaszkodónak kell lenni az esetben, az a birodalom kell, hogy legyen. Meg az albirodalom. Beszélünk még a forrásról a rendszer szemléletben. A forrás az megszólalhat az esetben, elmondhatja nekünk a beteg, hogy neki mire van szüksége, vagy elmondhatja azt, hogy milyen tulajdonságokkal bír az az anyag, vagy állat, vagy növény, amiből neki szert kell választanunk. Tulajdonképpen mindegyik térkép az fejlődés alapú, vagy evolucionális alapú. Az ásványi birodalom is evolucionális alapokon nézi, hogy hol tartunk mi emberek azon a fejlődési skálán, amit a periódusos rendszer rajzolt ki, és az összes többi térkép is azt nézi, hogy mennyire fejlett vagy fejletlen, illetve hol van elakadva valakinek az ego fejlődése. A rendszer szemléleti megközelítésben 10 mi az máról beszélünk, amit Sankaran írt le nekünk. Ennek a hétvégének ez lesz az egyik fő feladata, hogy a 10 mi az mával megismerkedjünk részletesen. Mert hogy gondolom, hogy legtöbbeteknek az 5 az, ami ismert. Tudjátok, hogy mi a 10?
Akut
tifoid.
Malária.
Ringworm.
Lepra.
Pszóra,
szikotikus,
szifilitikus, karcinotikus és tuberkulitikus. Így van, nagyon jó. Ez a 10 mi az ma. És ugye van az érzet, amit majd megpróbálunk megérteni, hogy mi is ez az érzett dolog, miről is szól ez a hétvégén. Amit szeretnék hangsúlyozni, hogy mindig úgynevezett szinergiára törekszünk az esetválasztásnál. Tehát a rendszer szemléleti megközelítés az egy út, ahogy el lehet jutni a szerekhez, és hogyha egy ismerethez, szerhez jutunk, akkor nem is nagyon van más lehetőségünk, mint rendszer szemléleti úton oda jutni, ahova kellett jutnunk. De ha olyan szerhez érkezünk, aminek vannak provingjai, akkor feltétlenül használjuk az eddigi ismereteinket, és a három oldalról egyszerre megközelítve tudunk szert választani. Ezt hívják szinergiának. A szinergia gondolata egyébként az a rendszer szemléleti oldalról jött, ezt 2012-ben Sankaran írta le egy cikkben, mert nagyon sok kritika érte arról, hogy a rendszer szemlélet önmagában nem hordozza a klasszikus homeopátia alapjait. Ez azért volt furcsa, mert ő egy olyan családból jött, ahol már az édesapja is homeopata volt, és abszolút klasszikus alapokon gyógyított, és a Sankaran ebben nőtt bele, ő onnan nőtt tovább. Abból a hiányból vezérelve, amiről a legelején beszéltünk, hogy sajnos a klasszikus módszerrel nem mindig tudunk szerekhez jutni. De felsoroltuk a birodalmakat, és hát ez most lesz olyan, ami teljesen új lesz bizonyos hallgatóknak, és másoknak pedig ez már nagyon ismert dolog lesz. De végig kell mennünk a birodalmakon és a jellemzőiken, jó? Ez kinek lesz nagyon unalmas? Annyira nem jó? Na, mi jellemző az állati birodalomra? Honnan tudjuk, hogy állati szerre van szükségünk? Segítek egy másik képpel. Tessék?
Üs vagy fuss.
Üs vagy fuss bárhol lehet. Nagyon jó. Az is jó, amikor olyan hangzik el, ami nem lesz az igazság. Mert igen, mert hogy abból tanulunk. Üs vagy fuss, az bármelyik birodalomban lehet, mint reakció.
Én és a többiek.
Aha, miért én és a többiek, Andi?
Mindig más viszonylatában. Többiekkel való kapcsolódás a tény.
A csoporthoz való viszony.
Lehet a csoporthoz való viszony.
Érre.
De nézzetek meg ezeket a képeket. Mit csinálnak ezek az állatok? Mindegyik táplálkozik. Az állatok egy másik lényre vannak utalva a táplálkozás szükségletük kielégítésében. Akár növényevők, akár ragadozók, ugye? Más élőlényeket esznek meg. Vagy mások eszik meg őket. Vagy én eszek meg másokat, vagy mások esznek meg engem. Ugye ez az állati szemlélete a világnak. Tehát, igen, ezért az állatok fő problémakörei a túlélés, a versengés, az agresszor-áldozat relációba fog kibontakozni. Ugye ezen kívül még fontos a fajfenntartás is. De ami fontos, amit az Andi említett, hogy ők mindig az én és a mások, vagy az én és a te viszonyába fognak beszélni. Vagy ez fog megjelenni az esetben. A kommunikációjuk általában élénk, szórakoztató, történeteik sokoldalúak, akár több nézőpontból is elmesélik az eseményeket. Történeteket és események sorozatát fogják elmondani, vagy folyamatokról beszélnek. Ki kivel mit tett, mi hogyan történik folyamatában. Ez nagyon jellemző az állatokra. És aztán jöhetnek azok a témák, amit így elkezdtetek mondani, hogy versengés, meg túlélés. De a legfontosabb, hogy a probléma mindig kívülről jön. Másoktól, a sorstól. Ugye amikor azt hallod, hogy a ver a sors, akkor el lehet gondolni, tehát hogy nem feltétlen kell egy másik embert megnevezni az esetfelvétel közben, de akkor is az lesz a viszony, hogy én és a másik. Lehet az Isten, aki a hibás, vagy egy betegség, vagy a természet erői, vagy a szerencse. Ugye ők szeretnének különbözni másoktól. Azt fogjuk hallani az esetfelvétel során, hogy jobb vagyok, vagy rosszabb vagyok, mint mások. Vagy én nem vagyok fontos. Vagy arról fognak beszélni, hogy én erősebb vagyok, vagy gyengébb vagyok, vagy sérülékenyebb vagyok, mint a többiek. Vagy az is egy versengés, amikor arról beszél valaki, hogy nem akarok kitűnni. Tehát valaminek a tagadása is fontos lehet. Vagy valaki azt mondja, hogy nem akarom, hogy azt higgyék, hogy én jobbnak gondolom magam másoknál. Látjátok, itt is van egy összehasonlítás kapásból. Ezek az állati birodalomra utaló kifejezések. Ugye a túlélés az állatoknál az gyakran élet-halál helyzet. Vagy ugye a szexuális ösztönökkel is lehet kapcsolatba, a párosodással, a teritoriummal. Illetve, hogy gyakran arról beszélnek az állati esetek, hogy mi a rangsor, mi a hierarchia, ki az alfa szerep. Mert aki az alfa szerep, az fog először enni. Tehát ez is a túlélés szolgálja. A, Ugye ezt mondtam, hogy az uralkodni vagy dominálva lenni, ez is a hierarchiához tartozik. A gyakran azt halljuk meg, hogy a viselkedésében valaki inkább agresszor, vagy inkább áldozat. És ha inkább agresszor, akkor nyilván húsevőkbe gondolkodunk, hogy ha inkább áldozat, akkor inkább növényevőkbe gondolkodunk. Ha valaki azt mondja, hogy lefagy, elmenekül, kihátrál, akkor az inkább a növényevőkre fog utalni. Vagy ha azt mondja, hogy agresszív, vagy hogy én odamondok, vagy kegyetlenkedek, vagy van bennem egy ülési vágy, ugye ez inkább az agresszorra, a húsevőkre fog vonatkozni. Ugye a szexualitás és a féltékenység, ezt nagyon nem kell magyarázni. Előfordulhat az agresszió és a dű, de ez mint téma bárhol, bármelyik birodalomban előfordulhat. A növények is tudnak nagyon agresszívak és dühösek lenni. Ugye gondoljatok egy Nux vomicára például, tehát bárhol lehet agresszió, inkább az a lényeg, hogy ő úgy agresszívak, hogy az én és a másik viszonyában. Ő a hibás, ő csinálta vele, vagy én ezt fogom vele csinálni. Értitek? Az adáskapás. Ha ő ezt csinálta, ha ő ezt tette velem, akkor én ezt így fogok reagálni. Ha ő így, akkor én úgy. Amit kap, mit vagy, hogy mit kapok én viszonzásul ezért. Ugye ez is egy olyan kérdés. Vagy ha bántanak, akkor visszaadom. Ugye lehetnek térrel kapcsolatos problémáik, mint ugye a teritorium, és ez kifejeződhet úgy, hogy egyedül kell lennem, vagy azt mondják, hogy bemásznak a teremben, vagy nem tisztelik a magánszférám. Ez mind ilyen teritoriális kifejezések. Illetve beszélhetnek igazságtalanságról, becsapásról, feláldozásról, rászedésről, megszégyenülésről. Majd megtanuljuk, hogy az ásványi birodalomban minden sornak megvan a maga témája. Ha azt látjuk, hogy az ásványi birodalom több témája is előkerül az esetben, több sor témája, de legalább több, mint kettő, tehát ha három van, akkor ez már biztos, hogy egy állat. Mert ha még kettő, akkor még lehet, hogy sorról beszélünk. Vagy ha egy sorban két-három elem is eszünkbe jut, akkor is állatra kell gondolni, mert nem nagyon vannak ilyen sók, amik egy sorból vannak. Most egyet az állatokról. Egyébként most az érzetmódszerről beszélünk ezen a hétvégén, és átvesszük a miazmákat. A következő hétvégén a növényi birodalmat fogjuk nézni az érzetmódszer szempontjából. Tehát a növénycsaládokat nézzük, és azoknak az érzeteit. Eseteken keresztül, tehát a következő alkalommal eset-eset hátán lesz. Az utána következő hétvégén áttérünk az ásványi birodalomra, és megnézzük az ásványi birodalom összetételét, meg a sorokoszlopok felépülését. Aztán májusban, köszönöm, jön a Rezi Mune, akivel az ásványi birodalmat fogjuk gyakorolni. Tehát ő eseteket hoz, és azt gyakoroljuk, és utána júniusban az ásványi birodalomra épülő állati térképet kezdjük tanulni a emlősökkel. Szóval így épül fel ez a fél év. és aztán ezt folytatjuk majd szeptembertől, még mindig az emlősökkel, és a többi, és a többi. Ugye Rezimunen jönni fog, hányan ismeritek a Rezimunent? Jó, nagyon fogjátok szeretni ti többiek is, mert szerintem egy fantasztikus ember, előadó, orvos, szóval, hogy minden szempontból szerintem példás, úgyhogy azért hívtuk őt. Igen, és a júniusi hétvégén, amikor elkezdjük az állati birodalmat, akkor pedig Angliából fog érkezni hozzánk valaki tanítani. Aki, úgy hívják, hogy Grácia Gatti. Úgyhogy ez, így néz ki ez a fél év, csak gondoltam, hogy előre vetítem, hogy tudjátok, hogy mikor, mire készülhettek. Na de vissza a növényekhez. Ja igen, azért ütött eszembe, mert hogy a növényeket sokáig magunk mögött hagyjuk, szóval, hogy most a következő alkalommal velük foglalkozunk, de utána a növényi térképek majd a második évben fognak előkerülni, mert az állatokon megyünk szépen sorba, az állati albirodalmakon. Mielőtt visszatérünk újra a növényekhez, a soltani módszerrel, a jakéri módszerrel. És a legvégén pedig az utolsó előadás részeként visszatérünk Sankaranhoz, az ő legújabb gondolkodási módjához, a szuperklasszekhoz. Úgyhogy nagyjából így néz ki a két év, hogy legyen erről elképzelésetek. Vagy legalábbis, hogy ez az én elképzelésem most, és aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni ezen. Én hozzátok fogok igazodni mindig, tehát hogyha kiderül, hogy valahol még szeretnétek maradni, vagy nem akartok olyan sokáig maradni egy helyen, ahol én elterveztem, akkor majd ahhoz igazodunk. Vagy ha kiderül, hogy ott még van hiányosság. Szóval, hogy ez a terv, van egy terv a két évre, és aztán meglátjuk, hogy hogyan haladunk ebben. Na de viszont növényekhez újra. Mi jellemző a növényekre szerintetek?
Két pólus van az érzetben.
Aha, az érzetben van két pólus, nagyon jó. Igen. Igen. Ez igaz.
Érzékenység, hatnak rám a dolgok
időre. Aha. Ez is igaz. De van egy nagyon-nagyon alapvető dolog, amit amikor egy növény esetről van szó, legelőször, amit észre kell vennünk, vagy amit meg kell értenünk a növényi esetekkel kapcsolatból, és amit most te mondtál, Kati, ez mind abból következik. És ez az alapvető dolog pedig az, hogy a növényeknek nincsen másra szüksége a táplálékhoz. Ők képesek maguk előállítani. Ugye ők az önfeltartásukhoz szükséges táplálékot a klorofilljuk segítségével állítják elő. Viszont mi kell ahhoz, hogy a klorofillal tudjanak energiát termelni? Napfény például. Ezért ugye elengedhetetlen, hogy amikor egy növény napfényt érez, akkor arra azonnal elkezdjen reagálni. Vagy tudnia kell, hogy hol van a talajban az ásványi anyag, vagy a víz, amit fel tud venni a gyökerével. Tehát a növénynek reagálnia kell a környezetére, ahhoz, hogy túléljen. Tehát észre kell venni ezeket a változásokat, és ezekre adekvátan kell reagálniuk. És akkor ebből következik, amit mondtál, Kati, hogy ők érzékenyek. A növényi pácienseink érzékenyek lesznek az őket körülvevő külvilágra. Ezen felül jellemző rájuk, hogy ők maguk érzékeny emberek, nagy hangsúlyt helyeznek az érzelmekre, kapcsolatban vannak a környezetükkel, és a környezet hatással van rájuk. Ők sokkal gyakrabban fogják megkérdezni, hogy amikor megérkeznek, hogy te hogy vagy, mint bárki más. más birodalomból. Vagy észreveszik, hogyha megváltoztattál valamit a rendelődbe. Ha jött egy új virág, vagy egy új kép van a falon. Szóval ők nagyon figyelnek a környezetükre. Amikor elkezdenek mesélni arról, hogy miért jöttek, akkor egész képeket festenek a helyzetről. Hangulatokat, hangokat, szagokat, színeket, taktilis tapasztalatokat írnak le. Gyakran nagyon szövevényes a történetük. Tehát kérdésekkel, példával, vagy egy másik történettel reagálnak. Sok történetet mesélnek el. És egyáltalán minden másból is sok lehet náluk. Sok lehet a modalitásuk például, vagy sok példát hozhatnak. És a tüneteiket gyakran befolyásolhatják környezeti tényezők, mint például a hideg, a szél, a páratartalom, a napfény, a meleg. Kivettem csak egy rubrikát a repertóriumból, az, hogy valaki a széltől rosszabbodik, és ebben a rubrikában ugye 48 szer van, ebből 19 a növényi, ugye ami 40%-a ennek a rubrikának, tehát látjátok, hogy magasan reprezentáltak a növények. Erre hoztam példának, csak hogy nem a semmiből vonták le ezeket a következtetéseket, akik ezt levonták, hanem ez abszolút repertórium és tapasztalat alapú. Arról fognak szólni a történeteik, hogy a dolgok hogyan hatnak rájuk. Hogy bizonyos helyek milyen hatással vannak rájuk, hogyan hatnak a testükre, lelkükre, a külvilág eseményei, az emberek, az időjárás. Vagy hogy bizonyos körülmények hatására milyen testi vagy lelki tényezők indulnak el bennük. Tehát ők azt fogják elmondani, hogy ez és ez történt, amire én így és így reagáltam. Amikor ő ezt mondja, attól nekem megfájdul a fejem. Vagy beszélhetnek az alkalmazkodó képességről is. Képes vagyok-e arra, hogy alkalmazkodjak bizonyos helyzetekhez, emberekhez, vagy körülményekhez? És ez az, amivel kezdted, Kati, hogy a mélyebb kikérdezésük során, de ehhez el kell jutni ugye érzetszintre a kikérdezésük során, akkor azt látjuk, hogy a történeteik minden aspektusa egy érzetben, vagy egy reakcióban kristályosodik ki, és ennek az érzetnek, vagy a reakciónak megjelenik az ellentéte is. Ezt majd látjuk meg a jövő a hónapban, hogy ez hogy van. Na, és mi a helyzet az ásványi szereknél? Ugye a kémiai elemek a periódusos rendszer. Na, a kémiai elemek a periódusos rendszere egy ilyen táblázatos megjelenésben ismerjük, amit ugye Mendelejev alakított ki. Az elemek a rendszámuk, vagyis a protonszámuk alapján lettek elrendezve. Ez az elrendezés jól szemlélteti azt, hogy az elemeknek periódikusan változó tulajdonságaik vannak. És hogy a hasonló kémiai tulajdonságúak egymáshoz közel kerültek. Ezt láthatjátok abból, hogy eltérőek a színek. Az azonos színűek azonos csoportba tartoznak. Mendelejev körülbelül 60 elemet ismert, amikor publikálta a periódusos rendszert, ugye 118-at ismerünk most. És mégis képes volt arra, hogy úgy helyezte el az elemeket, hogy tudta, hogy itt, meg itt, meg itt, meg itt még hiány van, itt még lenni kell valaminek, és még ő arra is képes volt, ettől emelkedett ki a többiek közül, akik abban az időben megpróbálták az elemeket valamilyen sorrendben rakni, mert többen tettek próbálkozást, hogy amit ő megjósolt, azt néhány éven belül felfedezték, és kiderült, hogy tényleg igaza van, ott volt egy ilyen kémiai elem, aminek az általa megjósolt tulajdonságai voltak. De mi, hogyan is épülnek fel az elemek, és mi lehet rájuk jellemző? Ugye mindegyiknek van egy atommagja, és a körül az elektronok elektronpályán keringenek. Ugye az atommag a protonokból és neutronokból áll, és e körül vannak elektronhéjak, amin az elektronok keringenek. Az egy elektronhéjon a közel azonos energiájú elektronok vannak. Ahogy nő a periódusos rendszerben a sorok száma, úgy nő az elektronhéjak száma is, és ezeknek az elektronhéjaknak a belső bonyolultsága is. Tehát, hogy az héjakon belül alhéjak lesznek. A oszloponként pedig változik, hogy mennyire telített a külső héj. Látjátok, az első oszlopban csak egyetlen egy elektron van a külső héjon, a másodikban kettő, és a többi, és a többi. És az utolsón, az utolsó oszlopban van 8. Akkor vannak békében az elemek, hogyha telített a külső elektronhéjuk, hogyha 8 elektron van rajta. Ezek a nemes gázok, ugye ezeknek nem kell csinálni semmit ahhoz, hogy stabil szerkezetük maradjon. Az összes többinek vagy le kell adni elektront, vagy fel kell venni elektront, ahhoz, hogy kialakítsanak egy stabil szerkezetet. Ez érthető, ugye? Ezek az elektronhéjak egyre nagyobbak és egyre bonyolultabb szerkezetűek lesznek. Az egymás alatt lévőknek mindig ugyanannyi a külső héjön lévő elektronja. Igen. Tehát látjátok például a nátriumnak mindig egy van. Egy, és az alatta lévő oszlopban mindenkinek egy van. És mondjuk a klórnál mindegyiknek 7 van. És ismerjük, ugye, a konyhasonkat, a nátriumkloridot, ahol a nátrium odaadja a klórnak azt az egyét, így neki lesz egy külső telített héja, és a klór is megkapja ezt az egyet, ami hiányzott. És neki így lesz 8, és így lesz telített. És így ketten együtt stabil szerkezetűek lesznek. Nagyon üveges szemmel néztek, ez nem érthető?
De?
Jó. Tessék?
Hát igen, tanultuk, de mindenki tanult.
Igen, szerintem is tanultátok, igen, még hetedikben vagy valami ilyesmi. Jó, szóval az egymás alatt lévők, azok egyformán fognak ugye reagálni, vagy leadni, vagy felvenni akarni. Tehát ha az egy oszlopban lévőknek hasonló lesz a túlélési módja. A periódusos rendszer elemei mindig a teljességre törekszenek, a stabilitásuk kialakítását szeretnék elérni, mert így tudnak fennmaradni. Ez így érthető? Ezért a periódusos rendszer elemei mindig befelé tekintenek. És azt nézik, hogy mennyire vagyok teljes. Se kellett megint kiugrasztanom. Bocsánat. Mindjárt előveszem Szóval azt nézik, hogy mennyire vagyok teljes, vagy hogy mire vagyok képes vagyok-e. Mi a probléma velem belülről? Mi az erősségem, vagy mi az, amiben nem vagyok elég jó? Hol tartok a célom elérésében? mennyire állok meg a saját lábamon, illetve mennyi segítség vagy támasz kell. Vagy hiányzik belőlem valami, vagy éppen elvesztek valamit. Erről fognak szólni a történeteik. Illetve azt is meghallhatjuk az ő történeteikben, hogy ők melyik fejlődési lépcsőfokon vannak elakadva. Tehát, hogyha egy ásványi szerünk van, ő mindig a teherbírásról, teljesítő képességről, ügyességről, készségről, kapacitásról, erősségről fognak beszélni, azaz a struktúrájuk teljességét vizsgálják. És akkor most lehet mondani, hogy hogyan beszél egy ásvány a problémájáról. Ugye ez az, amit úgy szoktatok tudni általában, hogy ugye struktúrát, logikus sorrendben mondja el a dolgokat, általában rendezettebbek, ez egy általános dolog, mert ugye a szulfúr például az pont ennek az ellentéte, vagy lehet a szulfúrnak egy olyan állapota, aminek ez pont az ellentéte. A teljesítményre, a képességekre, vagy ezek hiányára helyezik a hangsúlyt. Egy oldalon mesélik el a helyzeteket, nem törekszenek a másik szemével is látni a történeteket. Ez tényleg nagyon jellemző az ásványokra, hogy ők inkább a saját szempontjukból nézik a világot. Nem ők lesznek, akik megkérdezik, hogy hogy vagytok ti. És nem túl komplex ez a világ, ami elénk tárul. Esetleg több oldalról, de nagyjából ugyanazt az egy vagy két problémát vázolják fel. Egyet, hogyha egy elemről van szó, és talán kettőt, hogyha sóról van szó. Ugye ez a három fő nagy birodalom, amiről leggyakrabban szoktunk beszélni, és hát leginkább ez erre a három fő birodalomra fogunk fókuszálni a tanulmányaink során. Ezek közül, a három közül, hogyha kell választanunk, akkor ez egy jó kérdés, hogy mi segíteni a beteget egy egészségesebb állapotba jutni. Tehát, hogyha kérdésünk van, hogy ez most melyik birodalom, akkor az eset végén feltehetjük magunknak, hogy az lenne a jobb, hogyha ő egy képesebb lenne, akkor melyik birodalom lesz? Ásvány. Ha nem érezné annyira áldozatnak vagy agresszornak magát, akkor lenne állati birodalom, vagy ha kevésbé lenne érzékeny, akkor lenne a növényi birodalom. Mi jellemző a szarkódákra? Mik a szarkódák? Miből vannak a szarkódák? Erről mit tudtok? Mondd még egyszer?
Egészséges emberi szövetből vagy szervekből.
Elvileg. Nem feltétlen emberi. Állati is lehet. Sőt, gyakran állati szöveteket szoktunk használni. És miért szoktuk adni leginkább a mindennapi gyakorlatban? Organotorp szerekként, igen. Igen. Akkor ugye egy ilyen egészséges szövet, ez egy mintát adhat a testnek arról, hogy hogyan kéne működnie. Ugye ebből a célból szoktuk adni a szarkódákat. Na most hogyan tudjuk érzett szinten, hogy egy szarkódáról van szó? Onnan tudjuk, hogy amikor ők a történeteiket mesélik, akkor bizonyos folyamatokat fognak leírni, folyamatokat fognak beszélni. Folyamatokról fognak beszélni. Bizonyos feladatokat, funkció végrehajtásokat. És ebből a feladatorientált szempontból mesélnek az élet történeteikről, vagy arról, ami velük történik. A bizonyos módon való működés a cél, és számukra csak az az egy mód elképzelhető. Bizonyos feladatot el kell látni a lehető legjobban. Ezt fogjuk látni a szarkódáknál. Nem a másokkal való küzdelem a téma, hanem az, hogy abban a helyzetben valahogy viselkednie, vagy cselekednie kell. És a kellett, ezt azért hangsúlyozom, mert hogy neki nem nagyon van választása, hogy nem tud elképzelni mást, mint csak azt a folyamatot. Beszélhet még arról, hogy milyen az optimális működés, vagy milyen az egy jó funkció, vagy hogy ezt mi hátráltatja, vagy hogyan kéne más, hogy ami még jobb lenne, vagy azt, hogy mi a következménye annak, hogyha nem optimálisan működik egy dolog. És főleg a hormonoknál fogjuk azt látni, hogy a kontrollálás, befolyásolás, utasítás, felpörgetés, vagy visszafogni, vagy reagálni dolog lesz a központi témájuk. És hogy nagyon gyakran rendszerekről beszélnek. A következő nagy birodalom, ugye az imponderábiliák. Ki az, aki hallgatta a Hardy előadást a hétvégén? Ketten. Nagyon jó, hárman. Lesz-e még, aki hallgatja?
Még
nem tervezte. Ja. Jó. Szóval tervezte más is, ezt kérdeztem. Jó. Más nem tervezte. Mit jelent az, hogy imponderábilia?
Megfoghatatlan.
Aha. Valami, ami lemérhetetlen, megfoghatatlan, leheletni. Vagy azt is jelenti, hogy árnyalatni a különbség vagy hatást. Ez szerepel a lexikonban, tehát ha megnézzük, ez van felsorolva. Meg nem mérhető, végtelenül finom, megfoghatatlan. Illetve egy nagyon fontos, ami még fel van sorolva, hogy nem számottevő, jelentéktelen, lényegtelen. Tehát ha felütjük egy lexikont, ez fog szerepelni az imponderábiliák alatt. És pontosan ezek a dolgok azok, amik vissza fognak tükröződni az imponderábiliák érzetében. Én nem láttam egyébként még az előadást, hogy nem tudom, hogy ti mit láttatok. De hogy visszaigazoljátok, hogy, hogy így voltak. Igen. És akkor arról fognak beszélni, hogy vagy energia, vagy anyagként vannak jelen. Mik azok az imponderábiliák? Mondjatok néhány szert.
Valóság, lézer, fekete lyuk.
Aha.
Ultrahang.
Nagyon jó. Szóval, hogy aki nem tudja, azt tudja, hogy ezek a... Jó. Tehát, hogy az energia és az anyag polaritása, ez lehet az egyik témájuk. Vagy az, hogy ők maguk úgy élik meg, hogy ők nagyon nagyok. Vagy, hogy láthatatlanok. Vagy azt, hogy ők nagyon nagy erővel bírnak, határtalanak. Megélhetik azt is, hogy hiányoznak a saját határaik. Érezhetik azt, hogy nincs testük, vagy hogy egyáltalán nem léteznek. Tehát, hogy átalakítani, elrombolni, anyagot teremteni, vagy nem anyaginak lenni, vagy olyan erővel bírni, ami változást tud hozni, átváltoztatni az anyagi dolgokat, ezek lesznek az imponderábiliák témái.
Nem mondja az Isten komplexust is, úgyhogy nem vagyok Isten spontán tagadással.
Aha. Hát igen, tehát hogy óriás vagyok, nagy vagyok, én teremteni tudok. Az önbecsülésük lehet nagyon magas, de mégis hiányzik belőlük a tekintélyelvűség, vagy az egoizmus. általában ők erős, dinamikus emberek. Ugye nagy energiával bírnak. A befogadók tiszteletteljesek mások véleménye iránt, mivel úgy érzik, hogy mindenkinek megvan a maga igaza. Hiszen a dolgok ugye relativitásban vannak egymással. Az idővel kapcsolatos a koncepcióik nagyon furcsa lehet, mert a múltról, mint millió évekről beszélhetnek, vagy az antiidőhöz hasonló kérdéseket feszegethetnek, szóval, hogy az idővel kapcsolatban más lesz az ő érzésük, meg a megfogalmazásuk. Vagy beszélhetnek olyan sebességekről, vagy olyan gyors folyamatokról, amik villámcsapásszerűen mennek végbe. A térkoncepciójuk is más lesz. Aztán érdekes jelenségekről beszélhetnek, például az UFO-kkal való találkozás, vagy az előző életük tapasztalatairól, vagy testen kívüli élményekről számolhatnak be. Ők gyakran tisztánlátók, megéreznek olyan dolgokat, amiket a hétköznapi halandók nem. Általában udvariasak, alázatosak, de rendkívül eltökéltek. És általában ők sikeresek, gyakran magas státuszú emberek, akiket mások tisztelnek. Tudatosak, tehetségesek, ami lehetővé teszik számukra, hogy aztán a szakmájukban sikeresek legyenek. Ők jól teljesítenek bármilyen területen. És általában valami jelentős dolgot csinálnak a társadalomban. Gyakran bizonyos cselekedetekről beszélnek, de hogy ott nem az a lényeg, hogy kihajtja végre, hanem maga a folyamat. Vagy az energia. Vagy a hatás, hogy ott végbe ment valami. Megkülönböztetünk a makró és mikroméretű imponderábiliákat. A mikroméretűek például a röntgen, a fény, az elektromágneses hullámok, a vákum, az elektromosság, a lézerfény, a mágnes. Az ő érzeteik az lehet, hogy kicsi vagyok, láthatatlan, de tiszta energia. Vagy dinamikus vagyok, vagy az univerzum része vagyok. Beszélhetnek a világűrhöz való kapcsolatukról, vagy arról, hogy ők tudnak bizonyos dolgokat befolyásolni, változásokat elindítani. Hogy az anyag energiává alakul, vagy az energia anyaggá alakul, tehát erről a folyamatról. Beszélhetnek arról, hogy valami kicsi, láthatatlan, mégis nagyon erős, illetve a sebesség, vonzás, taszítás lehet a témájuk. Egészségesen. A makroméretűek, mint például ugye a nap, a hold, az északi csillag, a fekete lyuk, a bolygók, stb. Ők gyakran fognak csillagokról, vagy galaxisokról beszélni. Vagy arról, hogy ők milyen óriásiak, milyen nagyok. Vagy hogy én vagyok a világ egyete, ugye elhangzott ez a dolog. Ez melyik szernél volt, Kati?
Lenyelem az univerzumot, azt mondta az egyik.
Lenyelem az univerzumot? Fekete lyuk. Aha.
Nekem az én királynő jut a szemben, a Csangor és Tündében.
Hogy?
Hát, hogy az a rész, ahol a Csangor és Tündében a sötét és semmi volt, amelyik van
lép. Aha.
Lögöld a tőlem a
Vagy beszélhetnek ugye arról, hogy ők teremtenek, létrehoznak dolgokat. Nagy erővel rendelkeznek. És vagy ezek az emberek beszélhetnek ilyen nagy földrajzi eseményekről. azoknak a menetéről, vagy arról, hogy ez hogyan zajlik, mint az ára, pály, szél, vihar, stb. A következő irodalom, ugye a nozódák, ők miből készülnek? Ők megbetegedett szövetből vannak, a betegség eredetű váladékból, a betegséget okozó organizmussal együtt, vagy anélkül. Ugye ezt meg szoktuk különböztetni, hogy ott van-e az a kórokozó, vagy mint. Ugye ez eleve már egy áldozati szerepben van, a forrás. Mert ugye meg van betegítve valami által. Mert hogy ez egy beteg szövet. A nozóda ezért tartalmazni fogja azt az eszenciát, amit a betegség áldozata megél. Annak a bizonyos betegségnek a következtében. És ezt majd láthatjuk a miazmáknál, mert úgy fogjuk végigvenni a miazmákat, hogy milyen betegségről lettek elnevezve. És majd látjátok, hogy mennyire nagyon visszatükröződik a miazmákban, a tulajdonságaikban az a betegség, amiből a kiindulási anyag keletkezett, illetve hogy hogyan élik meg a betegséget azok, akiknek az adott állapota van. Akinek nozódára van szüksége, az azt fogja érezni, hogy benne van egy hiba, valami hiányosság, valami korrigálandó dolog. Valami olyasmi, amivel ő ezzel született. Szóval, hogy ez egy nagyon régi, mély dolog. Összehasonlítva másokkal, ő hiányos, vagy nem normális. Valami nincs rendben. Vagy arról fognak beszélni a nozódák, hogy mit kell tenniük, hogy elérjék az egészséges állapotot. Hogyan kell korrigálni azt, ami bennem hiba. Ugye azt mondtam, hogy az állati birodalom is összehasonlítja magát egy valaki mással, ugye az én és a más viszonyába fog mesélni. És most ezt mondom a nozódákról is, hogy ő másokhoz viszonyítja magát. Tehát itt különbséget kell majd tudnunk tenni, hogy ez egy nozóda, vagy egy állat. Az állatok mindig ugye az agresszor-áldozat viszonyába fogják ezt kifejezni, az én és a te viszonyában. A nozódáknál nem lesz ilyen. Azt csak azt mondja, hogy én egyszerűen más vagyok. Nem vagyok normális, nem vagyok olyan, mint a többiek. Hibás vagyok. Vagy ilyen vagyok, tehát, hogy kész. Tehát, amikor egy tuberkulitikus kisfiú kérdeztem, hogy miért van az, hogy amikor nem kaphatja meg, amit szeretne, akkor ő elkezdi ütögetni a szüleit, meg a testvéreit, akkor azt mondta, hogy hát én ilyennek születtem. Egyszerűen, természetesen. És 5 éves, szóval, hogy ilyen. Igen. És az ásványok is ugye befelé fognak nézni, ez egy másik dolog, amivel meg kell majd különböztetnünk a nozódákat. De az ásványok, tehát a nozódák azok a saját belső hiányukat, hibásságukat a normálistól való eltérésben fogják megfogalmazni, míg az ásványok valami hiányt vagy pluszt fognak megjelölni a probléma forrásaként. Én nem érzem, hogy annyit tudnék a baktériumokról, meg a vírusokról, hogy el tudnám nektek mondani, hogy mi a jellemző rájuk érzett szinten. Tehát, hogy ezt majd, ezt máskodástól kell megtanulni. Igen. Azt javaslom, hogy tehát, hogy azt nézem, az időt nézem, hogy belekezdünk-e a következő menetbe, vagy ne, ezen gondolkodom, de belekezdünk, és aztán tartunk szünetet. Persze. Kapcsolt helyzet, meg a gyógyokat. Szóval, hogyan választunk szert? Ugye úgy választunk szert, hogy akkor kapunk a legkiszámíthatóbb eredményt elérni, akkor tudunk, hogyha a homeopátiás szerfelírásoknál ugye a betegünk panaszait, a rá jellemző tulajdonságait, modalitásait leginkább összeillesztjük egy homeopátiás szernek a proving során feltárt tulajdonságaival. Ezzel egyetértünk? Akármilyen szempontból is nézzük, klasszikus vagy rendszer szemlélet, tulajdonképpen ez a feladatunk. Hanemon óta tudjuk, hogy az elmeállapot az nagyon fontos része ennek az összepárosításnak. Ezt mindig figyelembe kell venni, hogyha mélyebben akarunk szert adni, nem csak tüneti szinten. Ugye jól ismerti, hogy a stressz az, ami a legtöbb problémákat okozza, és sokszor azt hisszük, hogy ez egy kívülről jövő hatás, de tulajdonképpen ez részint igaz, de részint a mi saját reakciónk arra, ahogy mi reagálunk a külvilágra, ami meg fog határozni, hogy egy-egy helyzetet mennyire stresszesen élünk meg. Tehát azt tudjuk, hogy egy azon esemény ugye másképpen hat az emberekre. Viszont az, ahogy mi reagálunk a külső eseményekre, az nagyon jellemző lesz ránk. Shankarának az volt a célja, hogy megismerje azt a mintázatot, ahogy mi a külső eseményekre reagálunk. Minden olyan helyzetre, ami bennünket stresszként ér. És ez a mintázat, ez nagyon mélyről jön. Nincs köze a jelen realitásához, de a patológiáink azok erre vezethetők vissza. Lesz olyan, akinél ez testi tüneteket hordoz, a másoknak az érzelmi reakciója befolyásolódik általuk, vagy kialakulhatnak téveszmék is ezen az alapon. Hogy ezt megértsük, hogy mennyire mások vagyunk, és hogy mennyire másképp reagálunk, nézzünk meg közösen egy képet. Nézzétek meg, és engedjétek szabadjára a képzeleteteket. És alkossatok meg egy teljes történetet arról, hogy mi látszik a képen. Lehetsz bármilyen térben vagy időben, múltban, jelenben, jövőben, lehetsz a Földön, de egy másik univerzumban is. És hagyd, hogy a kép beindítsa a fantáziádat. Menj bele ennek az elképzett történetnek a részleteibe. Figyeld meg, hogy mi történik pontosan. Képzeld el azt is, hogy mi történt előtte, közben és utána. Hozz létre egy teljes filmet magadba. Ha ezzel elkészültél, akkor helyezd magad a kis csirke, vagy kismadárnak a szeretébe. És figyeld meg, hogy milyen érzéseid, érzeteid, gondolataid lesznek. Figyeld meg, hogy mit érzel a fejedben, a nyakadban, a mellkasodban, a hasadban, a hátadban, a kezeidben, a lábaidban. Ha már teljesen tudatossá váltak az érzetek, írd le. Nyugodtan becsukhatjátok a szemeteket egy percre a filmkészítéshez. Megvagytok? Megosztatok néhányan? Megosztjátok a tapasztalataitokat? Ki mondaná el, hogy mit gondolt, vagy mit érzett? Szóval neked lett egy ilyen lábremegésed. Aha. Köszönöm.
Hol az anyukám? Nincs itt. Menekülnöm kell, valami jön, végem van mindjárt. És akkor egy remegés zsibbadság a lábban, hidegség a fejben, kezekben, a szárnyamban, erős szívdobás, még a fejem is ütted kiszállod a szám.
Köszönöm. Neked volt történeted egyébként?
Persze. Most jöttem ugye a tojásból, és szaladok az anyukám felé.
Te is az anyukád felé futsz. Te felé futsz, te pedig téged meg üldöz valaki. Téged meg üldöz valaki. Igen. Más. És neked remegett, neked?
Remeg, zsibbat, hidegség, mindenféle.
Aha. Igen. Kinga?
Hát pont szinte az ellenkezője.
Kiterjedni, mozogni, érdemes. Aha.
Ide nekem a világon.
Neked oda a világon.
Megint, ami talán én érzetes, akkor mintha fújna a szél a bőröm. Tehát, hogy valahogy érzem a levegőt.
Aha.
Úgy vagyok, hogy kint vagyok, nem bent.
Aha. Aha. Na, hogyha most ugye esetfelvételen lennénk, akkor ezt lehetne mélyíteni, és kérdezni, hogy milyen, amikor kint vagy, és fúj a levegő, az milyen érzés, és a többi, és a többi. Ezt majd fogjuk egymással csinálni ezen a hétvégén, tehát hoztam olyan feladatot, amikor ezt egymáson fogjuk gyakorolni. Van-e még valaki, aki szeretné megosztani?
pont ilyen ellentétes, hogy a kíváncsiság is, meg a félelem is.
Aha.
Mennék a meleg felé, de azért hideg ott a fenekem, ami eddig meleg volt.
Aha, tehát neked hideg-meleg van, és hogy te is mennél.
Mennék, de ugyanakkor van egy félelem is.
Uh-huh. Más?
Nekem az volt, hogy könnyedség, és merjek meghódítani a világot.
Aha, neked könnyedség. Mi az, hogy könnyedség?
Hát, hogy könnyű.
Mi a könnyű? Tehát hol érzed a könnyedséget?
Lebeg.
Könnyű. Ez egy megint egy másik érzet. Van, akinek ugye a lába remeg, van, akinek hideg-meleg van. Tehát,
puha-meleg.
Puha-meleg. Tehát, hogy látjátok, egy kép van, egy külső input, és ahányan vagyunk, annyiféleképpen reagálunk rá. Tehát, hogy ez az, amire utaltam, hogy mindegy is, hogy mi a külső környezet, van egy belső hangunk, egy belső zenénk, egy belső világunk, ami szerint fogunk reagálni, ami szerint mi látjuk a világot. És hogy mindegy is, hogy mi van kint, a belső zene, a dallam, az belőlünk jön, az a miénk, az hozzánk tartozik, és állandó. És szeretnék majd nektek lehetőséget adni ezen a hétvégén, hogy megtapasztaljátok a sajátotokat néhány alkalommal. Mert hogy Csankaran azt mondja, hogy ha megérezzük, hogy ez milyen, anélkül, hogy tudnánk, hogy mi a szere, azáltal, ha rálátunk a mintázatra, már oldódni fog a dolog. Szóval ez egyfajta gyógyulási lehetőség is. Másrészt meg jó gyakorlat lesz nektek majd kérdezgetni egymást. Majd megmondom, hogy hogyan kell, nem akartam itt most mélyebbre menni egyikötünk is, de hogy hogyan kell mélyebbre vinni a másikat, hogy az érzetebb szintre kerüljünk. Jó? Most azt javaslom, hogy tartsuk meg a szünetünket, és amikor visszamegyünk, akkor innen folytatjuk tovább, hogy arra emlékezünk, hogy ahányan vagyunk, annyi tapasztalattal reagáltunk ugyanarra a képre. Jó? Jó szünetet nektek, egészkor folytatjuk.
Én már nagyon jelentem. Nem. Ilyetek, mert ez nagyon közös csoport.